30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. Utazási magazinunkat hallhatják. A világban utazó külföldi egzotikus országokban gyűjtött élményeiket osztják meg önökkel. Ma Japánba hívjuk el a hallgatókat. Németh Andrát hallják, töltsék velünk az elkövetkező 30 percet.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Utazási magazinunkat hallhatják. Köszöntöm a stúdióba Gáspár Idát, ma Japánról fogsz nekünk mesélni. Köszöntelek.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Japánba a turistáknak a nagy része két időpontba szokott utazni, vagy cseresznyevirágzáskor, tavasszal, vagy pedig az őszi levelek színpompájába. Nagyon sokáig gondolkoztam én is, hogy mikor menjek, és úgy voltam vele, hogy Amerikának a pennsylvániai részébe ősszel voltam, ami gyönyörű, szép volt, és ezért választottam a cseresznyevirágzás időszakát, amit nem bántam meg, mert felejthetetlen emlék volt. Ez nagyon nagy ünnepe is Japánnak. Japánról azt kell tudnunk, hogy egy önálló szigetország, több szigetből áll, három nagy sziget alkotja és kisebb szigetek is, és a másik nagyon fontos információ, hogy a tűzgyűrűn helyezkedik el, tehát minden egyes szigete, minden egyes hegye vulkánikus hegy. Állandóak a földrengések, én szerencsére nem tapasztaltam egyet sem, megmondom őszintén, kicsit tartottam tőle, de észrevenni nem vettem észre földrengést. Az északi szigetén magas, havas hegyek vannak, míg a déli szigeteken már a szubtrópusi klíma és növényzet látható. Japán egy nagyon zárt ország volt, nagyon sokáig nem engedtek be külföldieket, nem csak turistákat, másokat se. Így nagyon sokáig őrizték, és még ma is őrzik a felfogásukat, vallásukat, szokásaikat, viseletüket. Talán itt mondanám el azt, hogy soha nem értettem meg, amíg nem jártam Japánba azt, hogy hogyan létezett az, hogy fiatal pilóták, 18-19 éves pilóták képesek a gépükkel a második világháború alatt ugye egy-egy célpontba bezuhanni. És számomra ez olyan elfogadhatatlan volt, hogy képes erre egy fiatal ember, aki előtt még ott van az egész élet, és mikor hazajöttem Japánból két hét után, akkor elmondtam, hogy minden további nélkül elhiszem, mert ez a nép egy hihetetlenül fegyelmezett. És azt mondtam, hogy egy olyan népet ismertem meg ma, most, a 2000-es évben, hogy ha azt mondják neki, hogy ott a falon menj át, ne az ajtón, az addig megy a falnak neki, amíg az vagy ott összerogyik, vagy át sikerül neki rajta menni. Tehát ez az egyik, ami számomra, ez az őrületes fegyelem, ami jellemző. Érdekességként mesélném el, hogy a munka morál milyen Japánban. 8 órás munkaidő van, de nagyon megtanultuk ezt a mondatot, mert ezt két hétig minden körülmények között az idegenvezetőnk elmondta, hogy aki a császárát, a sorrend nagyon fontos, a császárát, a hazáját, a munkaadóját és a családját szereti, az a 8 órás munkaidő végeztével nem áll föl, hanem önként és dalolva, ezt csak én mondom, még ott marad 2 órát dolgozni. És ezt mindenki boldogan megcsinálja. Például ott is van természetesen évenként 2 hét szabadság, de azt ki kell úgymond érdemelni, és 3 évenként azt mondja a munkaadó, hogy te most nagyon jól dolgoztál, megérdemled azt, hogy elmenj szabadságra. Tehát ez egy nagy, és nem is, nincsenek ez ellen fölháborodva se. Tehát ott az első a munkamorál, a munkaadó, a munka. Szintén itt mondanám el ezzel kapcsolatban, hogy a cseresznye virágzás nekik az egyik legnagyobb ünnepük, és este vonulnak ki 7 órakor a parkokba a cseresznyefák alá, és délbe 2 órakor a munkaadó kiválaszt 2 nagyon jól dolgozó embert, aki megérdemli, hogy egy ilyen nagy-nagy világos kék ponyvával kivonuljon, és azt leterítse valahol a fák alá, ahol van még hely, és ott foglalja a helyet estig. És este megjelennek az öltönyös, nyakkendős úriemberek, aránylag kevés hölgy van köztük, azok is kosztüm, magas sarkú cipő, a kék ponyva szélére gyönyörű haptákba párossával le vannak rakva a cipők, és akkor ilyen török ülésbe leülnek, és ott eszegetnek, iszogatnak, és szóval számomra ez is, hogy nem akárki mehet ott ki helyet foglalni, hanem akinek a munkaadó ezt kijelöli, és ez egy nagyon nagy
megtiszteltetés.
Igen, egy jutalom és egy ajándék.
És ők így ünneplik, ahogyan meséled, hogy ők oda kiülnek, és akkor az, ott töltik
az egész az ország, és ott töltik akkor azt az egész estét, egészen éjszakába nyúlva, és hát ilyenkor esznek, isznak, ezt rendszerint ott vannak ilyen sütödék, rögtön ilyen alkalmi bódék, de az tisztaság őrületes, hogy mekkora Japánban, tehát bármikor az útpatkáról föl enném ott az étel.
Nekem egy kicsit úgy tűnik, hogy mindenben olyan maximalisták, ez úgy nagyrészt ez jellemző más területeken
abszolút, is? Abszolút, vidéken is, kis faluba is, kisvárosba is, abszolút jellemző. Tisztasággal kapcsolatban rögtön az első nap találkoztam azzal, hogy eldobnék egy zacskót, valamit zacskóból ettem épp a császárnak a házához. Nagyon egyszerű japán stílusú házba lakik jelenleg is a császár, és oda mentünk egy nagy parkon keresztül, és el akartam dobni egy szemetes zacskót, és sem erre abba az óriási parkba nem volt szemetes láda. És megkérdeztem az idegen vezetőnktől, a japán idegen vezetőtől, tolmács segítségével, hogy hol van szemetes, és azt mondta, hogy Japánban az a mondás járja, hogy vidd haza a szemetedet, és sehol nincs szemetes vödör, de szemét se. Nagyon-nagyon érdekes ország.
Talán minden nem is, de talán így a tisztasága vagy egy-két dologgal kapcsolatban lehet, hogy lehetne valamit elsajátítanunk. Itt fogjuk majd folytatni érdekes beszámolóját Gáspár Idának.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, a Halas Rádió 92.9-en képzeletben újra Japánban vagyunk. Hallgassuk együtt Gáspár Ida elmesélését.
Arról beszéltem, ugye, hogy mennyire érdekes és mennyire más ország Japán. Mikor én hazajöttem, és a gyerekeim kérdezik, hogy és szép, és nagyon sokáig gondolkoztam, hogy mit is mondjak erre, mert nagyon szép ország, tehát a műemlékei is gyönyörűek, a természet egy csodálatos, szép, de mégse szerintem ez a legjobb jellemzője Japánnak. Inkább én azt mondanám, hogy érdekes. Sőt, hozzátettem, hogy igazán férfiaknak kell oda menni, mert olyan technikával, olyan közlekedéssel találkoztunk, hogy hát azt mondtam, a metróba oda két diploma, meg két nyelvtudás se elég, hogy az ember a japán metróba közlekedni tudjon, mert számok, betűk, színek, szóval oda minimum matematikusnak vagy informatikusnak kell lenni, hogy ne tévedjen el az ember. Az autópályákat úgy kell elképzelni, most képzelje mindenki mondjuk maga elé, akár a Kiskunhalasi Kossuth utcát, vagy mondjuk Budapesten a Rákóczi utat, és megépítettek az út fölé egy utat, mert kevés volt az a földszint. Aztán még kevesebb lett, építettek rá még egyet, majd még egyet, most maradjunk nagyvárosnál, ahol a negyedik szinten robogtunk busszal, a 28. emelet magasságába, az ablakok a busz ablakától, ha ki lehetett volna nyitni, karnyújtásnyira voltak. Azok az ablakok teljesen be vannak belülről sötétítve, azt soha kinyitni nem tudják. Tehát ilyen bent a belvárosban, az utcákon négyszintes utak. Fantasztikus a közlekedésük, ahogy megoldják. Aztán visszatérve a munkaidőre, azt mondja a munkáltató, hogy rendkívül fontos, hogy nagyon jó munkahelyi kollektíva legyen, és természetesen ott is tudják azt, hogy egy közösen eltöltött szabadidő a munkatársakkal azért összekovácsolja a csapatot, és a 10 órás munkaidő végeztével nem hazamennek a családos emberek, meg az egyedülállók se, hanem a pacsinkóba. Ez a pacsinkó mondjuk lefordítva egy kocsmát jelent, de nem úgy kell elképzelni, mint a mi magyar kocsmáinkat, hanem esetleg 10%, ahol ő automatából alkoholt tud kivenni magának, a 90%-a pedig játékgépek. De hát az is hihetetlen, fantasztikus más világ. Aztán én ott láttam életemben olyan telefonokat a fiatalok kezébe, hogy mondhatom azt, hogy majd, hogy nem papírvékonyságúak voltak. Egyszerűen hihetetlen vékonyak. A másik dolog, amit még így szerettem volna elmondani, a fiatalok és az idősebb generáció. Az idősebb generáció, vagy időseknek a generációja abszolút hagyománytisztelő, teljesen a régi felfogások szerint él, a lakásában is. Miért mondom ezt? Mert az idegen vezetőnk ilyen hihetetlen kétségbe esve mondta, hogy hát sajnos a fiatalok, képzeljük el, hogy asztalt vesznek a lakásukba. Most ezt olyan fölháborodva és kétségbeesve mondta, mintha én nem is tudom, azt mondták volna, hogy valami krokodillal él együtt, vagy nem tudom mit. És akkor megkérdeztük, hogy mert, hát ez miért olyan nagy baj, hogy egy asztalt meg négy széket vesz, vagy két széket vesz valaki. És mondta, hogy azért, mert a japán lakások 35 négyzetméteresek, ebben él egy család, egy vagy két gyerekkel, nem jellemző itt a sok gyerek Japánban, és az ágy, mint olyan nem létezik, a padlónak egy része redőnyös, ilyen rolós, viszintesen húzódik ez a roló. Este elhúzzák a rolót, kiveszik a négy darab tatamit, ez egy ilyen gyékényszerű, vékony kis ilyen fekhelyke, azt lefektetik a padlóra, az ott lévő négy darab párnát, meg egy ilyen tálcaszerűség a földön az asztal, azt bedugják a redőny alá, és akkor reggel csere, elteszik a négy darab tatamit, és kiveszik az asztalt, meg a négy párnát. És akkor én mondtam, hát én voltam mindig az akadékoskodó, hogy hát jó, de hát konyha, főzni is kell, hát nekem az a rengeteg edény, meg gépek. És azt mondta, hogy ő ezt nem érti, hát minek a sok edény? És mutatott egy ilyen hosszút, azt ugye mi fazéknak hívjuk, azt mondja, abba megfő minden. És mutatott egy ilyen palacsintasütőszerűséget, és azt mondta, hogy abban meg lehet sütni. Tehát itt három darab edény, egy tejafőző, egy nagyobb, hosszú, meg egy ilyen sütőedény, az untig elég, tehát nem kell itten ezer dolgot elképzelni. És mai napig is így élnek 35 négyzetméteren. A leggyönyörűbb nagyvárosaikba, a parkokba soha nem fogod kitalálni, hogy mi van. Káposzta, sárgarépa, zöldség, saláta, senki nem nyúl hozzá, senkinek eszibe nem jutna éjszaka kitiporni,
és vagy ez kinek? Kiszedni.
Saját a közösségnek, maguknak? Akinek ott épp az emeletes háza előtt van, gyönyörű, rendben, ott egy szál gaz nincs. Nagyon érdekes.
Ezek szerint akkor ebből úgy gondolom, hogy a közbiztonság is nagyon jó,
igen,
mert a fegyelmezettek
igen,
is.
Igen, abszolút.
Na hát ez nagyon érdekes volt, köszönöm szépen, és innen fogjuk folytatni.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, utazási magazinunkat hallják. Ma japán utazási élményeit osztja meg velünk Gáspár Ida. Folytassuk Tokióval.
Tokió Japánnak a fővárosa, 14 millió lakosa van, a közlekedése földön, föld alatt, autóbusszal, autópályákon, és a, úgy gondolom, talán hát mindenki által ismert Shinkansen vonatokkal történik. Ezek 330 km sebességgel mennek. Szerencsém volt, hogy nem csak láttam, hanem háromszor is ülhettem ezekbe a vonatokba. Nagyon érdekes volt a beszállásunk, mert az idegen vezetőnk 40 percig rendezte a 41 fős magyar csoportot, mire úgy álltunk be, ahogy a japánoknak be kell állni. Ugyanis van fölfestve egy vonal, amihez csatlakozik egy fölfestett út derékszögbe, és oda kell beállni ebbe a fölfestett útba, mert a vonat 230 kilométerrel már látható, nincs messze tőlünk, és mégis úgy fékez, de nincs csikorgás, meg sivítás, hogy pontosan a fölfestett vonal milliméter pontossággal az ajtónak a függőleges vonalával egy vonalba van. Na most, a vonatba úgy kell beszállni, hogy akinek a legutolsó sorba szól a jegye, az megy be legelőször, és akinek az első sorba szól a jegye, az megy be utoljára. Tehát hátul kezdik el föltölteni, és ezt ők tudják, tehát látja a jegyit, akkor már, ha 15. sor, akkor ő előre húzódik. Na most minket negyed óráig ráncigált az idegen vezetőnk, mert az Istenért se akartuk megérteni, hogy mi nem mindegy, hogy hogy szállunk be, meg a lelkünkre kötötte, hogy meg kell várni, amíg az utolsó is leszáll. Nem lehet ilyen magyar, nagy, széles az ajtó, De nem, ha egyetlen egy van az ajtóba, akkor se torlódhat be a magyar. Na hát mi történt, ugye megjött a Shinkansen, mondták, hogy egy percig áll, ez alatt a le- és felszállásnak meg kell történni, mi ugye pánikba esve elkezdünk befele torlódni, és a japán az így felemelt kézzel így rátapadt a szemközti falra, hogy úristen, most ő fönt fog ragadni, mert ő nem tolakodik, ő nem lök meg téged, ő nem hajt félre. Szóval tényleg hihetetlen ország. Ennyit a tokiói Shinkansenről. Tokióból nagyon szép, tiszta város, nagyváros, egy világvárost kell elképzelni felhőkarcolókkal, gyönyörű parkokkal. Innen kimentünk Tokióból Kamakurába, és itt megnéztük a 12. századi shogunnak, katonai vezetőnek a házát, illetve megnéztünk egy szentélyt, ahol a világon egyedülálló ülő Buddha szobor van, azért egyedülálló a magassága miatt, mert ugye hát sok-sok ezer ülő Buddha meg fekvő Buddha szobor van, de ez a legmagasabb ülő Buddha szobor. Ez 11 méter magas ültében, hatalmas nagy bronz szobor, nagyon-nagyon szép, és örömmel mondom, hogy a 2014-es utazási iroda katalógusán az én fotóm a cseresznye ágak között az ülő Buddha szerepel az első oldalon, aminek nagyon-nagyon örültem. Kamakurából visszautaztunk ugye este Tokióba, és megnéztük az éjszakai Tokiónak a vigalmi negyedét, a szórakozó negyedét, nyitva vannak a tejázók, a cukrászdák, az éttermek, a fiatalok a legutolsó általunk nyugati divatnak ismert divat szerint járnak. Itt az egyik, hát nagyon híres tejázójukba kipróbáltam a matcha, vagy matcha teájukat. Hát az utastársam készített rólam egy sorozatot, ahogy ittam a teját, és az mindent elárul, hogy valami borzalmas volt, szörnyű. A zöld szárított teját megörlik, teljesen porrá, és ezt forró vízzel összekeverik, és ez az egész egy ilyen zöld, sűrű trutyi a poharadba, és olyan, mintha ilyen őrölt lucerna port innál forró vízbe.
De ők ezt gyakran fogyasztják?
Igen, kedves. Igen, nekik ez a macsa teja, az a mindenük.
Köszönöm, Ida, innen fogjuk folytatni.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytatjuk utazási magazinunkat. Vendégem, halasi világutazónk, Gáspár Ida mesél nekünk Japán útjáról.
Tokióban egy nagyon szép hajóutat tettünk meg Tokiónak a folyóján, a Sumida folyón, amin végestelen végig cseresznyefák voltak mindkét oldalra ültetve teljes virágzásukban. Azt kell tudni, hogy ez egy olyan fontos esemény az országban, hogy az újság reggel közli, hogy melyik parkba nyíltak ki, vagy melyik városba az országba most a cseresznyék. És ugye északról halad lefele a cseresznye virágzás, és úgy haladtunk mi is tulajdonképpen az utunkon, de itt végigmentünk Tokiónak a folyóján, és láthattuk a készülődést az esti nagy bulira. Tokióból kimentünk szintén egy másik irányba, a nagy hegyek közé, Nikkóba. Nikkó a császárságnak egy városa volt, gyönyörű, szép épületek, részben már felújítva, tehát friss aranyozással, friss festéssel, és nagyon szép templomokat láttunk itt. Egy nagyon érdekes fafaragott képet szeretnék elmondani, amit azonnal észrevettem, és le is fényképeztem. Mindannyian ismerjük ezt a három majmot, amelyik ugye befogja a szemét, hogy nem látok, a másik befogja a fülét, hogy nem hallok, és a másik pedig a száját fogja be, hogy nem beszélek. És ez ott volt egy olyan jó nagy méterszer 60 centis fatábla képen, a többi sok-sok között kifaragva, és én ezt észrevettem, és ezt azért mondom csak el, mert na és hát ezt mindenki ismeri, de ez nem japán, ez kínai. És itt mondanám el, hogy a japánok Kínától vették át az épületeiket, és teljesen úgy kell elképzelni ezeket a faépületeket, mint a kínai tiltott palotának a faépületei, a fafaragások rajta, a páva motívum, stb. Tehát mind ugyanazok, csak sokkal-sokkal egyszerűbbek, és az idegen vezető erre azt mondta, hogy mert ők letisztították. Hát lehet vitatkozni, nekem kínai jobban tetszett, természetesen ez is nagyon szép, de valóban sokkal kevesebb az aranyozás, a színes festés, és Japánban dominálnak ezeken az épületeken, illetve a szentélyekhez egy úgynevezett tori, az kaput jelent, kapun keresztül lehet bemenni, az is vörösre festett. Nikkóból, a szentélyből még elmentünk, és hát ezt szeretném feltétlenül itt elmondani, a Fujihoz. A Fujiról azt kell tudni, hogy a japánoknak a szent hegye. Egy olyan mondás van, hogy minden japán embernek az életében egyszer meg kell másznia a Fujit, tehát föl a csúcsig, és akkor úgy hozzáteszik halkan, a nagyon hülye másodszor is megmássza, ugyanis nagyon nehéz, tehát nem könnyű oda fölmenni, ugye a vége már a vulkáni salak. Ez egy egész éjszakás út, tehát este indulnak, lámpásokkal mennek, mert a napfelkeltét már ott kell a vallási szertartásuk szerint megérni, tehát a napkeltére föl kell érkezni. A hegy ma is aktív, működő vulkán, egy 50-60 évvel ezelőtt tört ki utoljára, és azt mondják a vulkanológusok, hogy napjainkban bármikor várható, és sajnos katasztrofális nagy vulkánra számítanak, hogyha a Fuji kitör. Döbbenetes látvány, amikor a hegy, a felhők elmennek róla, mert egyszerűen hihetetlen. Vannak persze előtte kisebb hegyek, de még azok a kisebb 2000 méteresek fölé is egy irdatlan hatalmas hófötte csúcs emelkedik ki. Nagyon-nagyon szép látvány. Hógolyóztunk az oldalán, mi 2200 méter magasig mentünk föl, illetve egy olyan helyre mentünk el, ahol az oldalán áttört ilyen fortyogó iszap. Tehát nem láva, hanem fortyogó iszap, amiben rendes tyúktojást főznek, és hát a turisták vehetnek belőle. És ott egy ilyen nagyon-nagyon számomra nagyon kellemetlen, büdös, ilyen kénszagú füstgáz van, úgyhogy ott az ember azért úgy jó kifüstölődik meg. Hát úgy mindig kerestük, hogy a szél merről fúj. Nagyon izgalmas látvány volt, ami érdekes volt, hogy egy pillanatig nem féltem. Tehát úgy itthon úgy sokat, hogy húha, akkor fog kitörni, meg húha. Ott meg annyira lekötött a látvány, és annyira érdekes volt az, hogy beledugták a tojást, és néhány pillanat múlva kivették szín feketén, a héja ilyen egész sötét fekete lett, és eszembe se jutott, hogy itt esetleg félni is lehet.
Hát csodálva te bátorságodat, innen fogjuk majd folytatni ezt az érdekes történetet Japánról, Gáspár Idával.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Önök a Halas Rádió utazási magazinját hallhatják, és hallgassuk tovább világutazón Gáspár Ida történetét. Melyik város volt számodra, melyik úgy igazán emlékezetes, vagy szívesen őrzöd?
Hát feltétlenül Kyoto. Ha csak egyetlen helyre mehetnék el Japánba, biztos, hogy Kyotót választanám. Kyoto a császárságnak volt a székhelye, és akik regényeket olvasnak, akkor lehet, hogy olvasták egy Gésa naplója című könyvet, ami az egész Kyotóba játszódik gyermeklánykorában, és egy megtörtént esetet dolgoz fel. Saját maga a Gésa írta ezt a könyvet, ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el. Gyerekkorától felnőtt Gésa koráig Kyotóba élt, és nagyon-nagyon csodálatos volt visszalátni azokat a helyeket, mert megvannak Kyotóba azok az utcák ma, ahol régen a gésák ugye dolgoztak, éltek. Mai napig is ez működik, és ha már a gésákról beszélek, akkor itt mondanám el, hogy milyen érdekes az élet. Másnap reggel, ahogy megérkeztünk Kyotóba, az idegen vezetőnk lobogtatott egy hatalmas nagy újságot, japán betűkkel, amibe a címoldalon az első mondat az volt, hogy turisták, fölkiáltójel, ne zaklassátok a gésáinkat. És utána egy hosszú cikk volt, amiben méltatta, hogy kik a gésák, és hogy a turisták szeretnek a képükbe belefényképezni, oda rohanni, megfogni a kezüket. Na most Japánba nem érintkeznek az emberek. Tehát még a magán szférában se nincs olyan, mint nálunk, hogy férfi, nő, kezet fog, vagy ilyen udvariassági puszi jobb, tehát ott nem lehet, 60 centin belül a szférájában, magánszférájában nem lépnek be. És hát ugye a turisták sokszor bizony elkapták a gésát, kezit, hogy állj meg csak egy fotóra, meg azt hitték, hogy össze lehet ölelkezni velük. Szerencsénk volt, mert este mi is láttunk, elmentünk Kiotóba abba a negyedbe, direkt este, ahol a gésák tényleg osonnak. Nem azért, mert bújnak, hanem olyan finoman mennek, olyan, mint aki úgy libeg, úgy repül, szóval nincs hangja annak, ahogy ők bemennek ezekbe a kis tejaházakba. A másik dolog, ami számomra nagyon emlékezetes volt a régi Kiotó negyed gyönyörűsége és érdekessége mellett, hogy itt voltak az országban a leggyönyörűbb kertek. Ugye a japán kertművészet az világhírű, és a cseresznyék virágoztak, 17 fajta cseresznyét ismernek, különböztetnek meg. A leggyönyörűbb számomra az volt, ami olyan, mint a mi szomorú fűzfánk, pontosan olyan vékony ágacskák lógnak lefele 2-3-5 méter hosszan, és végig-végig rajta a cseresznye virág, és a szél ezt, ahogy lengedezi, hát valami álomszép.
Ennek a fajtáknak különböző színű a virága is?
Igen, van a hófehértől az egész sötét rózsaszínig. Van szimpla, van dupla, van illatos, van, ami nem illatos. Nagyon-nagyon szépek, gyönyörűek. A Kiotóban még csodálatos szép volt az aranypalota, a Ninjō kastély, ahol a padló, ilyennel se találkoztam még a világon, úgy volt megépítve, a szoba körül, körbe-körbe a ház szobákon kívül egy folyosó volt, aminek a fapadlója, ahogy ment rajta az ember, az nem nyikorgott, de ahogy egymáshoz dörgölőztek a különböző vastag, különböző szárítású, szélességű fák, az olyan volt, mintha egy madár fütyülne, csicseregne. És ez egyedülálló a világon, és ez azért volt ilyen, hogy meghallják, hogyha éjjel valaki esetleg osonkodik a folyosón. Ez is nagyon-nagyon érdekes volt. Aztán szintén itt találkoztunk, Kiotóba este szabad programként bemerészkedtünk egy nagy áruházba. Hát olyat se láttam még a világon soha, azt a gyönyörűen megrakott polcokat, pultokat, az érdekes zöldségféléket, alféléket, algáknak a százait, és ami érdekes volt benne, hogy záróra volt már, és az áruháznak a vezetősége a kijáratnál sorfalat állt, szembe egymással 6-6 ember, és amikor ment ki rajta egy vevő, egy vendég, 90 fokos szögbe férfiak, nők meghajoltak. Jött a következő vendég, és ők a legmagasabb vezetők, tehát nem az elárusítók, azok feszes vigyázba álltak a pultjaiknál, azok is meghajoltak, de a vezetőség mindenkinek megköszönte egy mély hajlással, hogy részt vett az üzletébe, és ott esetleg vásárolt is. Nagyon szépek voltak a gésák és a majkók az éjszakába. A majkók azok, úgy tudnám magyarra lefordítani, hogy gésa tanoncok, tanulók. Tehát ők még nem gésák, még nincsenek gésával avatva, ők tanulnak, fiatal lányok. Teljesen hófehérre van az arcuk befestve a gésáknak. Ha sikerül, és nekem sikerült egy gésának a nyakát hátulról lefényképezni, mert elmondták, hogy ott különböző alakzatokba nem festik be hófehérre a nyakbőrét, hanem a saját bőrszínét meghagyják. Ez lehet egy V-alak, lehet egy dupla V-alak, lehet egy csillagalak, egy holdalak, és tulajdonképpen ez borzasztó szexepiles, és ezt a japán férfiak nagyon szeretik, és ez nagyon izgalmas. Úgyhogy sok érdekes dolgot láttunk. A viseletük, ez az ismert japán női viselet valódi selyemből nem annyira jellemző azért az utcán. Tehát láttunk, de elvétve.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon érdekes volt. Sajnos mai adásunk végéhez értünk, de Japánról folytatni fogjuk egy hét múlva pénteken. Köszönöm szépen ide, hogy velünk voltál, és megosztottad velünk ezeket a nagyon különleges érdekességeket.
Nagyon szépen köszönöm én is, és örülök, hogyha a következő részt is meghallgatjátok.
Vigyázzanak magukra, előző riportjainkat meghallgathatják az interneten a halasradio.hu hangalbumában. A riportert Németh Andrát hallották.
30 perc alatt a föld körül. Külön járat menetrend szerint a Halas Rádióban.